Becsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Azt mondta, hogy vége van most már ennek a szigorítások korszakának, legalábbis az volna jó, ha vége volna. Mi a teendő? Önök szerint mit kell csinálni most?
Hát most ugye van október 15-ig néhány hetünk, hogy végig gondoljuk, hogy ne történjen nagyobb baj, mint ami szükségszerűen ilyenkor történni szokott.
Hatályba lépési idő.
Igen. Hát mi azt javasoljuk, hogy nagyon-nagyon gondoljuk végig, hogy kiről beszélünk. Tehát legyünk most az egyszer nagyon őszinték, hogy mi a cél. Tehát mondjuk, hogy ez egy tüneti kezelés, gyorsan kell cselekedni. Mondja el mindenki gyorsan a kritikáit, de hát most már helyzet van. Én is nagyon szívesen el szoktam mondani, hogy én biztos nem így csináltam volna, engem előzetesen megkérdeznek, de nem így történt. De ha már ez van, akkor nézzük meg, hogy mit lehet csinálni. Tehát mi azt kérjük most Máltai Szeretetszolgálat, hogy ha lehet, akkor ne alulra tegyünk majd megint egy csomó éjjeli menedék helyet. Az föl fog töltődni egyszerű munkavállalókkal, akik vidékről érkeznek. Egyébként nagyon nagy szükség lenne olcsó munkásszállásokra, olcsó szállásokra. De hogy igazából azon nem fog segíteni, hogy azok, akik kikerülhetnének, tehát akik rehabilitálhatnának, tehát visszakerülhetnének a társadalomba, azok kikerüljenek, tehát ha lesz fejlesztés, akkor a legtetejére tegyük végre. Tehát mondjuk azt, hogy minden hajléktalan, mondjuk 100 hajléktalan férőhelyre adunk 30 albérleti támogatást. Tehát akik abban az állapotban vannak, akinek azt mondja a diagnózis, a szociális munkás, hogy alkalmas arra, hogy kis segítséggel önállóan létezzen, ez a legnagyobb dolog, amit mondhatunk, és vannak ennyien.
Átvihető, bocsánat, hogy mindjárt az elején kötözködök, de az a társadalom, amelyik küzd, hogy a saját albérleti díját valamilyen módon kiizzadja, annak a torkán le lehet valahogy nyomni, hogy olyan is kaphat, aki ezért szemmel láthatóan nem küzd annyit, mint ő, amit gondol magáról?
Nagyon nehéz. Én ezért is soha nem szoktam támogatni ezt az utcáról lakásba programokat. Nem azért, mert ez nem lehet sikeres, hanem mert a társadalom ezzel nem tud mit kezdeni. 10 éve állok sorba, gyűjtök.
Miért izzadok, hogy legyen egy lakásom, és más meg ingyen kap? Hát ezt az ember így látja.
Na, de ezért is azt gondolom, hogy szerintem nem ez az út, miközben ez is lehetne, és nálunknál a gazdagabb, sikeresebb országok ezt csinálják. Tehát a bajba jutott embernek nem hajléktalan szállót mutatnak, hanem albérletet első körben, vagy valami támogatott lakhatást. De én azt gondolom, hogy azt talán meg lehetne beszélni a társadalommal, hogyha én nekem egy hajléktalan szálló mondjuk évente 500 000 forintba kerül, ezt most csak példaként mondom, mert 460 valamennyi a civil, és ennél lényegesen nagyobb az egyházi normatíva, akkor hogyha én ennyi támogatással el tudom érni, hogy ne kelljen létrehoznom nagyon drágán szállom, tehát 1 000 000 forintért mondjuk egy férőhelyet, hanem egyszerűen a piacon mondjuk kettesével két hajléktalant összeköltöztetve bérelni tudjak nagyon olcsó albérleti szobát, ágybérletet, bármit, amit a szociális munkás nyilván bizonyos protokollok mentén jónak tart, akkor ez a legolcsóbb fejlesztés, ami létezik.
Van ilyen? Tehát ingatlanban van erre kínálat?
Van, de én azt gondolom, hogy itt már, hogyha ezt nagyon rugalmasra csinálnánk meg, itt már elgondolkozhatna egy-egy hajléktalan ellátó, hogy külső férőket vásárol, bérel, kibérel bizonyos szakaszokat. Ugye itt a szociális munka intenzitása lenne más. Tehát itt a kísérés indulna be sokkal erőteljesebben, bizonyos időszakonként találkoznának már csak. Tehát kicsit nagyobb hangsúly fektetődne a lakhatásra, mint költség, és kicsit kevesebb a szociális munkára. Ez a diagnózistól lehetne függő. Tehát ez a külső férőhely egy kicsit kinyitná fölülről. Ugye könnyű beérkezni, és nagyon nehéz visszatérni. Tehát ezt a visszatérést tudná segíteni, és nyilván nem kapna lakást örök életére. Azt lehetne mondani, hogy maximum 2 év, vagy maximum 3 év. Most vannak olyan átmeneti szálló lakók, akik ott laknak mondjuk 15 éve, vagy 20 éve az átmeneti szállón. Hát ezek ennél drágább ellátórendszer nincsen.
De ha valaki ezt most hallja, akkor azt mondja, hogy ha van olyan, aki 15 évig lakik az átmeneti szállón, az biztos az én adomból finanszírozza a magyar állam. Akkor én erre miért adjak pénzt, amikor ez nem tűnik egy előrelépésnek, hogy valaki 15 éve ugyanott van?
Akkor azt lehetne mondani, hogy igen, ezek között van olyan, akinek szociális otthon kéne, szanatórium kéne, pszichiátriai otthon, elvonó kúra és a többi, tehát ilyeneket kéne, amik lényegesen drágábbak, tehát nyilván azért vannak itt, mert erre sokkal több pénzt nem költ jelen pillanatban az állam.
Tehát lehet mondani, hogy még mindig ez a legolcsóbb?
Hát nyilvánvalóan, tehát a hajléktalan ellátás ilyen szempontból a legolcsóbb ellátási forma, de azt azért nagyon fontos tudni, és erről ritkán szoktunk beszélni, hogy egyrészt ugye nagyvárosi probléma, de a legnagyobb probléma nem a nagyvárosokban van. A nagyvárosokban lakik az a polgárság, a jóléti erkély, akiknek van elég érdekérvényesítő képessége, hogy ezt a problémát valahova betolja. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk a 8-an laknak mondjuk egy hajléktalan szobában, ahol mondjuk mindenkinek van zárható szekrénye, és 6 négyzetméter jut fejenként, és megnéznénk, hogy hol nincs Magyarországon egy embernek egy darab szekrénye, és nem jut rá 6 négyzetméter, és mondjuk van-e meleg víz a közelében, van-e fűtve az a hely, ahol lakik, akkor azt kéne mondanunk, hogy lehet, hogy itt akár 10%, tehát mondjuk 1 millió körül van az ember, aki rosszabb körülmények között lakik, mint a sokat szídott hajléktalan ellátórendszer.
Csak azt innen nem látjuk.
És innen nem látjuk, és innen nem is hívjuk így. Tehát itt azért erről nekünk, a szakmának, a látóknak, már ezen a területen látóknak mindenképpen kéne közvetíteni. Tehát ez egy nagyvárosi problémának hívott valami, és egyébként ennél sokkal rosszabb körülmények között élnek ma Magyarországon emberek. 100 000-en vannak, akik nem a lakásukból hozzák a vizet. Tehát a vízhez úgy jutnak, hogy kimennek a lakásból, és kútról, utcáról, stb. Hozzák be a vizet. És akkor még, ha egészséges vizet kapnak, az még teljesen jó. És én ezzel nem akarom dramatizálni a helyzetet, mert van, aki ezt nagyon jól kezeli. Tehát vannak, akik erre szocializálódtak, és ezt tudják, hogy hogyan kell csinálni. Vagy hát hány embernek nincs benne a lakásában a WC?
Jó, de időnként találkoznak olyan problémákkal, hogy a helyi önkormányzat elzáratja a közkutakat. És onnantól kezdve nem tudják kezelni, mert nem folyik a víz.
És onnét kezdve még rosszabb a helyzet, de ugye őket ennek ellenére nem hívjuk hajléktalannak. És hogyha, ugye szoktuk mondani, hogyha a nyugati aluljáróban megnézzük egy embernek télen a túlélési esélyét, és összehasonlítjuk mondjuk egy vidéki kistelepülésen élő kisgyerekével, akinek mondjuk alkoholista szülei vannak, és mondjuk nem vásároltak be, vagy nem volt pénz, vagy nem volt gyógyszere pénz, nincs befűtve, és sorolhatnám, hogy mi minden hiányozhat. Tehát egy nyugati aluljáróban 500 méteres körben mindenre van válasz, ha valakiben még van egy pici, icipici akarat. Tehát mondjuk elfogadja az ellátást. Én nem gondolom, hogy szállodába viszik, de ingyen kap enni gyógyszert, lefektetik, megfürödhet, kimoshatja a ruháját, és sorolhatnám, hogy mondjuk a nappali ellátásban mi mindent tud ingyenesen kapni. Ez nagyon sok kis településen csak álom. Tehát az egyáltalán, hogy gépben legyen kimosva egy ruha, és sorolhatnám. Tehát itt igazából az, hogy ez mennyire nagyvárosi probléma, és a probléma mögött van-e valóban olyan mélységes tartalom, mint adott esetben a vidéki nyomorúság, ezen azért érdemes lenne egy picit gondolkozni, és hogy nem okozója-e pontosan annak a figyelmetlenségnek, amik a nem látható nyomorúságot jelentik, nem okozza nagy mértékben, vagy egyre nagyobb mértékben a nagyvárosi hajléktalanságot.
De akar? Olyan állapotban van a társadalom, hogy akar figyelni arra, hogy mi történik vidéken? Nem elégszik meg azzal, hogy hála az égnek, hogy ez nem itt van?
Szerintem már ebben a műsorban már önnel is egy párszor átbeszéltük ezeket az összefüggéseket, hogy már most, tehát 2018-ban világosan lehet látni, hogy a legszegényebb települések milyen hatással lesznek mondjuk 2050-ben a nagyvárosi életre. Tehát egyáltalán a foglalkoztatás szempontjából azok a gyerekek, akik semmilyen esélyt nem kapnak mondjuk picikorukban 32 év múlva életük delén, segélyezettek lesznek, vagy munkavállalók, legalább segédmunkások. Ezek a mai napon dőlnek el, tehát lehet nem szeretni, csak egy picit azért érdemes lenne odafigyelni a történésekre. Tehát ha mindig csak a tüneti kezeléseket csináljuk, hogyha mindig csak eltakarítjuk az útból a kellemetlen látványokat, akkor előbb-utóbb élhetetlenné válik. Tehát lehet kerítéseket húzni, meg lehet falakat emelni, lehet jóléti gettókat is csinálni, ezt a világ számos országában már láttuk, de egy idő után ezek a gettók is élhetetlenné válnak, még akkor is, ha a fal másik oldalán lakunk. De
az elmúlt 30 évben ezt a probléma megértésében a döntéshozó, hogy látja, ment előre?
Hát azt hiszem, tehát a döntéshozókat nem fogjuk erről meggyőzni, esetleg négy szem közt. Tehát, hogy nagyon sok olyan beszélgetésem van, amikor értő politikussal ülök szembe, és egyébként parlamentben pedig más gombot nyom, mint ami erről az értés szól. A politika 4 években gondolkozik, az önkormányzati politika most 5-ben. Ezek a problémák, ezek 30 éves problémák. Tehát ezért kéne a szakmának sokkal inkább a társadalommal kommunikálni. Tehát a politika sokkal szívesebben nyom zöldet, a parlamentben, hogyha a társadalom elkezdi érteni, és esetleg követelni. Gondoljunk csak bele, hogy ugye az egészségügyben, ahol szintén azt lehetne mondani, hogy ha valaki gyorsan hajtott és balesetet szenvedett, akkor azt miért az én adófi forintomból gyógyítjuk meg, vagy dohányzik és tüdőrákos lesz, vagy túlterheli magát és szívinfarktust kap. Tehát itt a társadalom ezt megengedi, sőt kiköveteli, hogy az ország a betegeit valamilyen szinten, bár sokat szígyük, de mégiscsak meggyógyítja, nem vizsgálja. Tehát a társadalom ebben a helyzetben nem bíró, hanem társ. Ez a szerepe, ez lenne a dolga.
Nem magányos harcos, bocsánat, hogy vitatkozom, a társadalom nem egy magányos harcos az egészségügyben, aki saját magának vásárolja meg a hálapénzével, hogy ő különbellátást kapjon, mint valaki más.
Ez így van, de azért mégiscsak kialakult az, hogy a mentő azt is elviszi, aki a hibás. Tehát amikor valaki nem ad jobbkész szabályt, és ő sérül meg a balesetben, akkor ott nem áll le a járókelők, azt nézik, hogy hát a nyomorult bajba jutott, vigye már el a mentő, leállítják a forgalmat, de még egy bankrablót is, ha meglőnek a túlszabadításkor, őt is meggyógyítjuk. Tehát az egészségügyben ez a fajta társadalmi megengedés, sőt, kikövetelés. Tehát kinek jut eszébe, amikor lát vérbefagyva egy embert az útszélén feküdni, hogy zebrán ment át, vagy nem. Összeugrik a gyomrunk. Tehát, hogy igazából a társadalomnak nem szabad bíróvá válni ezekben a helyzetekben, neki a társ szerep jut. Azt kell, hogy jusson. Én azt látom, hogy amikor elég közelébe tudunk menni az embereknek, tehát megfelelő időnk van rá, hogy ezekről a kérdésekről beszéljünk. Mi nagyon-nagyon sokat beszélgetünk, elviszünk magunkat, döntéshozókat, embereket megmutatni közelről. Ott mindig ugyanazt látják, amit mi. Tehát mindenki. Tehát nagyon-nagyon szűk az a réteg, aki a tényekkel szemben is mondja a magáét. Én azt gondolom, hogy a szakmának vagy erre nincs ideje, vagy erre eddig nem szánt, de ez egészen biztos, hogy így tovább nem lehet. Tehát nekünk el kell kezdenünk beszélgetni nagyon érthető módon, adott esetben a politikai vitákat valahogy kikerülve fölötte vagy alatta, a társadalomnak elmagyarázni, hogy mi mitől van, és minek mi a következménye, és nem magunkkal megegyezni a szakmának integráció, szegregációról, ellátásról, és lehetőleg minél idegenebb szavakat bevonva a kommunikációba. Tehát nekünk nagyon-nagyon a társadalom felé el kell indulnunk a kommunikációban.
El kell mondani mindenkinek külön-külön azt a történetet, hogy ki miért van ott, ahol van, hogy Kovács Péter azért van itt, mert ez történt vele 8 éves korában? Tehát így kell elkezdeni elmesélni mindenkinek a saját történetét? Mert az ember a történeteket képes fölfogni.
Igen, de ezekből általában inkább ilyen romantikus kép rajzolódik ki. Tehát mindig olyan képeket, én magam is olyat mesélek, ami engem is megdöbbentett. Tehát nem az általánosat, hogy megszületik egy nagyon rettenetesen szegény családba, állami gondozottá válik, már 12 éves korában nevelő, vagy valahogy a törvénnyel szembe kerül, és aztán onnét kezdve a csúszda megállíthatatlanul ott van. Ezeket az általános történeteket alig szoktuk elmesélni, pedig nagyon-nagyon világos, tehát nincs más. Lehet rá nagyon haragudni, de ennek az élettörténetnek ez a törvényszerűsége. És van olyan is, ahol mondjuk nagyon fájdalmas történet van, szülőelvesztés, tragédia, időnként az ember csak kutatja a töréspontokat, tehát ismerek olyan nagyon-nagyon magasan kvalifikált értelmiségi szakembert, egyébként egy volt osztályvezető főorvos, aki az édesanyja halálát nem tudta feldolgozni. Tehát szép családban élt, és egyszerűen úgy omlott össze, hogy egyszerűen érthetetlen, hogy miért azokat a döntéseket hozza utána az életében, amit hozott, és azóta is hajléktalanként létezik. Tehát, hogy az emberben hol vannak a töréspontok, és nyilván ez egy megrendítő, ezt leírjuk ezt a történetet, akkor megrendítő. Vannak olyan találkozások a hajléktalan ellátásban, én 30 éve nézem egész közelről, ami után az ember hiába tanult azt az egyetemen, hogy ne vonódjon be helyzetekbe, abszolút bevonódik, nem alszik, semmi más vágya nincsen, csak hogy értse és tegyen valamit. Tehát ilyenek is vannak, de a nagy tömegben nem ez történik. Tehát a nagy tömegben igenis lehet látni már az első pillanatban, hogy hova fog vezetni, a nyomorúság öröklődik. És vannak kivételek, szépek is, meg csúnyák is, de a nagy tömeget el lehet mesélni.
Azt mondta, hogy nem a hajléktalan ellátó szervezetek fogadnak be a társadalomból kicsúszni látszó embereket, hanem azt magának a társadalomnak kell megcsinálnia. Valami sikertörténetet, vagy valami fényt az alagút végén tudnak mondani, hogy ezt miért érdemes csinálni nekünk, a társadalomnak, aki még nincs abban a helyzetben, hogy rajta kelljen segíteni?
Hát tulajdonképpen a társadalomnak ez a dolga. Tehát, hogy erről keveset beszélünk, de hogy valahol azért vagyunk közösségbe alkotva, mert az nem egy nagyon bonyolult feladvány, és azt mondom, hogy a gyerekeinknek tulajdonképpen ezt az egyet kéne megtanítani, hogy aki sokat kapott az élettől, mert hogy egyikünk se küzdött érte nagyon sokat születésekor, hogy melyik családba szülessen, aki sokat kapott, annak sokkal többet kell a közösbe betenni, és onnan nem kivenni. Tehát erről kéne egyre több embernek beszélni, hogy az, aki megszületett az utolsó utáni falusi kis házba 11. gyerekként, annak nyilván lényegesen kevesebb esélye van, hogy ő majd saját magától jó döntéseket hozza, mint az, aki egy nagyon jó környezetbe született, és már 5 éves korában tudják a szüleik, hogy melyik külföldi egyetemen fog tanulni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a gyerekeinkkel erről nagyon-nagyon sokat kéne beszélni azoknak, akik ezt már értik. És nagyon-nagyon világosan el kell mondani azokat a társadalmi kötelezettségeket, amiről most tulajdonképpen maximum politikai viták kapcsán hallunk. Tehát ha valaki megérte azt, és ezért mondtam azt, hogy igenis siker az, amikor az utca végén kis kaibában élő embert eltartunk, mint annak idején a falu bolondját, amikor az volt megvetve, aki nem engedte be, és nem adott neki egy tányérlevest, és ez így működött évszázadokon keresztül, hogy eltartotta a közösség a fogyatékosát is, meg eltartotta a bolondját is, és nem kellett PC-n fogalmazni, tehát nyugodtan lehetett azt mondani, hogy falu bolondja, de szerették. Én még amikor gyerek voltam, az én nagyszüleimhez rendszeresen jártak ilyen emberek, és a nagymamám nagyon felkészültem mindig, hol mosott ruhát, hol kaját adott nekik. És most ezért mondom, hogy ettől nagyon félek, hogy ezek a pici kis történetek, amik egyébként a társadalmi befogadásról szólnak, ezek is eltűnnek ezzel a mozdulattal, ami most következhet.
A professzionális segítőszervezetek, amilyen például a Málta, azok, ha jól dolgoznak, nem rontják a társadalom laikus, nem professzionális részének a hozzáállását? Nem fogjuk azt gondolni, hogy de hát ott vannak a máltások, nézd meg, azok hogy csinálják, meg a menhelyesek, meg mások, azok profik, legyen az ő dolguk. Én meg néha adok nekik pénzt.
Ez nagyon, nagyon jó, hogy kérdezi, mert ez most a legnagyobb feladatunk a következő időszakban. Ezt mi máltaiak megfogalmaztuk már magunknak, tehát nagyon-nagyon rossz, amikor úgy tűnik a társadalomnak, hogy mondjuk amikor a máltai szeretetszagát megjelenik egy cigánytelepen, ez az ő homokozója, és adnak hozzá támogatást.
És el van intézve. De
ez a mi hibánk. Azt gondolom, hogy ez egy tehát arról kéne nagyon beszélni, hogy mi azok vagyunk, mint a vízvezeték szerelő, aki meg tudja szerelni a csapot, de nem az én kecstelésem a csapszerelés. Tehát ezek társadalmi betegségek, társadalmi problémák. A mi általunk felállított diagnózisok, ezek nem a Málta diagnózisai, hanem egy társadalmi diagnózis, amire közösen kell megoldást találni. Ezért az elmúlt években nagyon-nagyon figyelünk arra, hogy mindaz a történet, ami minket megtalál, amiről nekünk véleményünk formáljuk, azt minél gyorsabban és érthetőbben mondjuk el a társadalomnak. Hiszen mi maximum eszközök vagyunk, és ezért van ez a mondat is, amit sokszor mondok, hogy hát ti fogtok befogadni, ti fogjátok jelenteni a megoldást. Én ennek a társadalomnak része vagyok, csak ehhez a részé, vagy ennek a szakmai tudásnak is a birtokosa vagyok, mint hogy egy jó kutató, aki mondjuk egy rákgyógyszert kitalál, az nem az ő szórakozás egyébként, hogy rákgyógyszert kitaláljon, az ő tudása elég ahhoz, hogy kitalálja, és utána az a társadalom dolga, hogy az adott esetben ezt megfinanszírozza, ez nem ajándék. Tehát, hogy tulajdonképpen a karitatív szervezetek is igaza van teljesen, tulajdonképpen időnként azt mutatják, adományt gyűjtenek, és jótékonykodnak, mint hogyha ők lennének a jó emberek, de erről szó nincsen, ez egy nagyon téves út. Persze kell ezt is, és az emberek, de előbb említettem a Budapest Bike Mafiát, hogy nagyon kellenek ezek a mozgalmak, akik ezt időnként felvillantják ezeket a kötelezettségeket, de egy nagy karitatív szervezetnek messze ezen túlmutató feladatai vannak. Tehát például a lobby, a háttérmegegyezések, azoknak a döntéshozóknak az informálása, és nem feltétlen ütközet ez, hanem valóban informálás, utaztatás, megmutatás. Egy ekkora szervezet, mint a Málta, nyilván már nem lehet az a pici civil szervezet, amelyik indulatból működik csak, és rámutat folyamatosan a hibákra. Nekünk ezen időnként túl kell lépni, és közel kell engedni azokat, akik még nem látják a problémát a problémához.
A korábbi hajléktalan stratégiák, említette az előbb, hogy van 2005-ből talán, vagy 2008 és 2015-ből. Ezek működő stratégiák?
Hát ezek működhetnének, hogyha...
De akkor nem működő stratégiák?
Ezek soha nem kerültek igazán megtárgyalásra. Pici elemeik, tehát például a külső férőhelyről az elmúlt években nagyon sokat beszélgettünk, és ezért is javasolnánk most többek között azt, hogy hogy ha már annak a jogi keretei megvannak, csak finanszírozás nincs hozzá, ha ez most tennénk finanszírozást, tulajdonképpen nagyon gyorsan életbe lehetne léptetni, és nagyon, nagyon nagy segítséget adhatna a szakmának, és fel is szabadulnának helyek, tehát azok az átalakításával már egy csomó mindenhez juthatnánk, és nem kéne túl sok pénzt elkölteni. Gyors lenne és olcsó, tehát ezeket a javaslatokat megtesszük, de hát itt, hogyha megnéznénk a tartalomjegyzékét ezeknek a stratégiáknak, ebben benne van az egészségügy, az oktatás, a lakhatás, a foglalkoztatás, tehát amikor stratégiai módon nyúlunk bele, az tulajdonképpen a fogantatástól egészen a foglalkoztatásig kíséri végig azokat a szükséges lépéseket, amik tényleg előttünk állnak, és nem lehet megkerülni.
És a Budapest fővárossal való együttműködés az milyen? Mert emlékszem, a főpolgármester az nagyon sokszor mondta, hogy meg fogja kérdezni azokat, akik ezzel foglalkoznak, önöket is, hogy amit csinál, azt úgy kell lecsinálni.
Mi személyesen, én magam is nagyon jóban vagyok főpolgármester úrral, és nagyon értékelem az erőfeszítéseit, de ez azt gondolom meghaladja a fővárosnak a... Ugye a főváros nem alkott törvényt, nem módosít alkotmányt, esetleg véleményt formál. Én nem tudom, hogy kit mennyire ért váratlanul most ez az alaptörvény módosítás. Engem egészen biztosan, hogy úgy ért. Én szerintem ezt senkivel nem beszélte meg. Tehát itt volt azt, úgy érzem, volt egy indulat, egy látvány, egy valószínűleg valós és valóban nagyon szomorú látvány, ami ezt elindította, és most értünk el oda, hogy lelassítunk annyira, hogy miután fontos döntések megszülettek. Főpolgármester úrral is beszélgettünk az elmúlt hetekben többször is, de mi már kipróbáltunk nagyon sok mindent, ami egyébként működőképes. Sokkal-sokkal nagyobb akarat kell hozzá, politikai akarat, hogy itt azon kívül, amit most már többször tüneti kezelésnek hívtam, mondjuk egy jó tüneti kezelés után mondjuk hosszú távon is ható dolgokat tudjunk csinálni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották, az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.